Laudetur Jézus Krisztus.
Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Itt a Vatikáni Rádió.
Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Somogyi Viktória. Szombati adásunk tartalmából. Szeptembertől a hívek részvételével tartja a pápa a szerdai audienciát. 5 éve jelent meg a pápa Laudato Si kezdetű enciklikája. Páter Harsányi Pál Otto erkölcsteológus sorozatának 3. egyben befejező része, teljes körű ökológia gyakorlatban. A lengyel püspökök szerint fontos a vallásoktatás az iskolákban. Önkéntesek ezrei ajánlják fel segítségüket a spanyol egyházban mások támogatására. Szeptembertől a hívek részvételével tartja a pápa a szerdai audienciát. Jövő szerdától az általános kihallgatáson ismét részt vehetnek a hívek az egészségügyi előírások tiszteletben tartásával. Szeptemberben a vatikáni Szent Damazusz udvarban tartják a pápai audienciát, amelyre szabadon bárki beléphet jegy nélkül. Szeptembertől már nem az apostoli palota könyvtára lesz a helyszíne a szerdai általános kihallgatásoknak, ahogy ez az elmúlt hónapokban történt. Mostantól a hívek is jelen lehetnek a pápai eseményen a COVID ellenes rendelkezések tiszteletben tartásával. A hírt a Szentszék sajtóterme jelentette be szerdán, utalva a pápai ház prefektúrájának a határozatára, amelynek értelmében szeptembertől ismét a hívek részvételével tartják meg az általános kihallgatásokat. A hatóságok egészségügyi előírásait követve az apostoli palota Szent Damazusz udvarában kerül sor az audienciára délelőtt 9:30-tól. Bárki részt vehet a kihallgatáson belépőjegy nélkül. A Szent Péter tér jobboldali oszlop sorának végénél található bronzkapunál reggel 7:30-tól lehet belépni. Öt éve jelent meg a pápa Laudato Si kezdetű enciklikája. Páter Harsányi Pál Otto erkölcsteológus sorozatának 3. része, teljes körű ökológia gyakorlatban. 5 éve látott napvilágot Ferenc pápa Laudato Si kezdetű enciklikája, amely a teremtett világ megőrzésével foglalkozik. Felkértük Páter Harsányi Pál Otto Ferencest, a római pápai Szent Antal Egyetem professzorát, hogy 3 részes sorozatban értelmezze az enciklika sajátos szerepét és küldetését. A 3. rész alcíme: a képzeletbeli látóhatár az esztétikától és a spiritualitástól a globalizált gazdasági folyamatokig terjed.
A teljes körű ökológiával foglalkozó sorozatunk első részében az Isten, ember és a teremtett világ háromszögében helyeztük el ezt az aktuális és rendkívül összetett kérdéskört. A 2. rész az elméleti alapvetés volt, amely mind filozófiai, mind pedig teológiai szempontból kereste a teremtés védelem alapjait. A józanész fényénél a biológiai természettel kapcsolatban 3 értéket emeltünk ki. Az első a bioszféra eszközértéke, amennyiben az élőhely, táplálék és nyersanyagforrás, sőt a lelki igények felé kiterjesztve esztétikai és rekreációs jelentéssel is rendelkezik. Ezen túl a természetnek az embertől függetlenül önértéke is van, hiszen minden élőlény és az egyes társulások kibontakozását segíti, ha ökológiai sajátosságaiknak megfelelő módon és körülmények között élhetnek. Ilyen értelemben beszélnek például zavart és ökológiailag egyensúlyban lévő élőhelyekről. A természet úgynevezett eszközértéke és önértéke mellett a kereszténység egy úgynevezett beteljesülés értékről is beszél, ami a világnak a végidőkben megvalósuló teljességéről szól, amennyiben az üdvösségben, vagyis az embernek a Szent Háromsággal megvalósuló közösségében a teremtett világ is valamilyen módon szerepet kap. Ez a gondolat természetesen kizárólag a keresztény teológiában értelmezhető, de spirituális szinten a napi cselekvés mély, belső motivációjává válhat. A Laudato Si kezdetű enciklika Szent Bonaventurát idézve arról ír, hogy Assisi Szent Ferenc Istennel és minden teremtménnyel megélt kiegyeztetődése és békéje által valamiképpen visszatért a kezdeti ártatlanság állapotába. Ennek alapján minden felelős emberi tevékenység a teremtett világnak a teremtőhöz történő visszavezetését, redukcióját szolgálja. Ez a pozitív jelentésű redukció az ember és az egész teremtés közös eredetét és célját felfedezve éppen az úgynevezett reduktív, vagyis anyagelvű és az erőforrások felelőtlen kihasználásához vezető magatartással ellentétes. A végidőkről szóló teológiai tanítás, vagyis az eszkatológia, a hívő ember és az emberi cselekvés egyik legmélyebb motivációja. Erről a természetet is magában foglaló beteljesülésről szól Szent Pál az Efezusiakhoz írt levelének első fejezetében található krisztológiai himnusz következő sora. Tudtunkra adta ugyanis akaratának titkát, azt az ő benne előre meghatározott jóságos tervét, hogy elérkezik az idők teljessége, és Krisztusban, mint főben újra egyesít mindent, ami a mennyben és a földön van. Az eszközérték és az önérték mellett ez az beteljesülés érték tehát kifejezetten teológiai természetű, de az esztétika, így például a gyönyörű táj által nyújtott öröm és a rekreációs érték a nem hívő embert is egyfajta spiritualitás és természet fölötti valóság felé vezeti, vagy legalábbis bentfoglaltan erre utal. A bibliai emberkép, a teológiai antropológia az Isten képére teremtett ember felelősségét hangsúlyozza embertársai és a teremtett világ egésze felé. Második János Pál pápa az élet védelméről szóló evangélium vízé kezdetű enciklikája is erről a kapcsolatokra épülő ökológiáról szól, ahol a sérülékeny élet különös figyelmet kap. A katolikus teológia ezt a kapcsolatok hálójába épülő, a sérülékenységet pozitív kihívásnak tekintő magatartást Isten felelős uralmában történő részvételnek nevezi. A gyakorlati jellegű teológiai gondolkodás elméleti alapjait egy belga pap, Joseph Léon Cardigny rakta le, amikor a keresztény hitet a munkás fiatalokhoz akarta közelebb vinni a két világháború között. Ezt a módszertant 23. János pápa 1961-ben megjelent Máteret Magisztra kezdetű enciklikája következőképpen határozza meg. A társadalmi értékek és iránymutatások gyakorlatban történő alkalmazása a legtöbbször három szakaszban történik. Az egyes helyzetek vizsgálata, ez utóbbiak elemzése az alapértékek és iránymutatások fényében, végül pedig az előbbi értékeknek az adott helyzetben történő szükséges és lehetséges megvalósítási lehetőségeinek bemutatására kerül sor. Három lépcső ez, amely a megfigyelni, megítélni és megvalósítani kifejezéssel foglalható össze. A teljes körű ökológia kihívásaira a tanítóhivatal lényegében három megoldási irányt mutat. Az első a megfelelő gazdasági rendszerek kialakítása és működtetése, amely a természeti erőforrásokat és magát a kedvező éghajlatot is a közjó részének tekinti. Már a biológiai környezet puszta eszközértékének térbeli és időbeli kiterjesztései sok problémát kezel, a világ egyes részei között fennálló hihetetlen gazdasági különbségek csökkentése és a generációk közötti szolidaritás előmozdítása érdekében. Az egyház társadalmi tanítása által megfogalmazott második terület a megfelelő jogalkotás, ami bár globális felelősséget tételez fel, de ez a felelősség erőteljesen különböző az egyes országok és a nemzetközi gazdaság különböző szereplői között. A polgári szolidaritás megsértése környezeti károkat okoz, így a társadalmi ökológia szükségszerűen intézményi és jogi jellegű is egyben. Végül, de nem utolsó sorban egy új paradigma, egy sokkal kevésbé materiális és inkább közösségorientált gondolkodásmód kialakítása a cél, amely a nevelés, a művészetek, a sport és a spiritualitás művelésével érhető el. A Laudato Si kezdetű enciklika helyzetelemző részében a katolikus bioetika és gazdaságetika néhány klasszikus, de kevésbé ismert és sajnos máig aktuális megállapítására is felhívja a figyelmet. Ilyen az egyes zöld politikáknak az a hiányossága, amely több milliárd kirekesztett ember gazdasági fejlődésének és életminőségének a kérdésével távoli hatalmi központokban másodlagos szinten foglalkozik, és az ökológiai megközelítést annak szociális vonatkozásaitól elszakítva tárgyalja. Sokszor fordul elő, hogy a szegénység problémáit a születési arányszám csökkenésével egyfajta reproduktív egészség megvalósításával kívánják elérni, holott meglepő módon a felelős családtervezés és a demográfiai egyensúly legfontosabb feltétele a megfelelő életkörülmények, az ivóvíz, az egészségügyi ellátás és a munka lehetőség biztosítása. Az erőltetett népességcsökkentés nem ritkán igazságtalan elosztási rendszereket akar utólag legitimálni. A kiáltó gazdasági egyenlőtlenségek, különösen a déli és az északi félteke országai között meglévő különbségek mögött egyfajta ökológiai adósság is megmutatkozik, amely a természeti erőforrások bizonyos országok által hosszú időn keresztül történő aránytalan felhasználásával áll kapcsolatban. Egyfelől a szegény országok külső pénzügyi adóssága jól definiált politikai ellenőrzési eszközzé vált, másfelől azonban nem történik ugyanez az ökológiai adóssággal kapcsolatban. Ideális esetben a globalizált gazdaság felett a közösségeknek, vagyis a választott vezetőknek kellene a közjó érdekében erős szabályozó szerepet gyakorolniuk, a gazdaságnak pedig az embert kellene szolgálnia a kizárólagos profit maximálás helyett. A 2007-2008-as gazdasági világválság olyan szabályozás kialakítására hívta fel a figyelmet, ahol jobban tekintetbe veszik az erkölcsi szempontokat. A környezet és a klíma olyan javak ugyanis, amelyek hosszú távú és globális méretű védelme a profitorientált piaci mechanizmusokkal nem valósítható meg. A gazdaság és a politika bírálóit sokszor fejlődés ellenesnek titulálják, holott éppenséggel új fejlődési utakról, kreativitásról és az úgynevezett cirkuláris gazdaságról lenne szó. A világ egyes részein az erőforrások felhasználásának csökkenésére van szükség ahhoz, hogy máshol a szükséges fejlődés egyáltalán elindulhasson, illetve folytatódhasson. Az emberek valódi életminőségének megállapítása nem is olyan egyszerű. A profitnövelés nagyon erős késztetés, így a fenntartható fejlődésről szóló diskurzus gyakran félrevezető. A vállalatok társadalmi és ökológiai felelősségvállalása pedig sokszor olyan tevékenységekre szűkül, amelyek pusztán marketingjüket és arculatépítésüket szolgálják. A nevelés és az új életstílusok kialakítása a legfontosabb kérdés, hiszen amikor a józan növekedést választjuk, képesek vagyunk örülni a kevésnek is. A közösségi kapcsolataiban és a természettel derűs összhangban élő ember teljes személyiségét átfogó motiváció tehát a teremtésvédelem kulcsa. A szabad és tudatos mértéktartás felszabadító erejű és arra tesz képessé, hogy elsősorban ne a fogyasztásban lejjük örömünket, hanem az anyagiak, a találkozásokat, a kapcsolatokat és a szépséget szolgálják. Ehhez nyújt segítséget a valláskultúrák egész sora. Az empirikus tudományok módszertanoknál fogva nem képesek az élet teljességét megragadni. Az erre hivatott etika pedig ezt nem tudja szárazon elvontan megtenni. Az irodalom és a művészetek mellett a vallási nyelvezet ebben a tekintetben különleges értéket képvisel, hiszen a keresztények élő hitének, Jézussal való személyes találkozásuknak, az anyagiakkal és a környezettel való kapcsolatukban is meg kell jelennie.
Öt éve jelent meg a pápa Laudato Si kezdetű enciklikája. Páter Harsányi Pál Otto erkölcsteológus sorozatának harmadik, egyben befejező részét hallották, teljes körű ökológia a gyakorlatban címmel. A lengyel püspökök szerint fontos a vallásoktatás az iskolákban. Az iskola kezdés alkalmából a Lengyel Püspöki Konferencia Nevelésügyi Bizottsága kiadott egy közleményt, amelyben a főpásztorok hangsúlyozzák, hogy szükség van a hitoktatásra az iskolában és a plébánián is. A Brand Mendika püspök bizottsági elnök által aláírt dokumentumot a püspöki kar weboldalán tették közzé. 30 évet ért vissza a hitoktatás a lengyel iskolákba, a kommunista rezsim bukását követően. A Püspöki Nevelésügyi Bizottság köszönetét fejezi ki elsősorban a szülőknek az együttműködésért és a támogatásukért ezekben az években. Ők voltak gyermekeik első és nélkülözhetetlen hitoktatói. További támogatásukat kérik a püspökök a jövőre vonatkozóan is, és azt, hogy jelezzék a püspöki konferenciának, ha szabálytalanságokat fedeznek fel az egyházmegyei irodáknál, a hitoktatói központokban vagy a nevelésügyi hivatalokban. A hitoktatás visszatértével az iskolákba a szülők segítséget kaptak elsődleges hitoktatói küldetésükhöz, ami egészen máig így van. A hittanórák hozzájárulnak ahhoz, hogy a diákok elmélyítsék vallási ismereteiket, és segít nekik, hogy áthassák őket az evangélium által ihletett viselkedésformák. Egyben előkészítést jelentenek a szentségek felvételéhez is, fogalmaz a Lengyel Püspöki Kar Nevelésügyi Bizottsága. A testület szerint 1990-től a hitoktatás visszatérése az iskolákba nem annak köszönhető, hogy meggyengült a plébániák hitoktató szerepe. Inkább lehetőséget jelentett, hogy szélesebb közönség is hozzáférhessen a hitoktatáshoz. A dokumentumban a Püspöki Bizottság rámutat a különbségekre az iskolai hitoktatás és a plébániai katekézis között, valamint kiemeli, hogy kiegészítik egymást. Mindkettőre szükség van. Kiegészítő és megkülönböztető viszonyban állnak egymással. Az iskolában szervezett hittanórák mindenki számára egy sokszínű lehetőséget kínálnak fel. A hittanórákon az iskolákban a diákok kérdéseket tehetnek fel és válaszokat kaphatnak. A hívőknek lehetővé teszi, hogy szükséges információkhoz jussanak ahhoz, hogy hitük mélyen gyökerező és szilárd legyen. A nem hívők számára pedig evangelizáló jellege van a hitoktatásnak, valamint segít nekik felfedezni és megérteni a történelem és a kultúra vallási aspektusait, hangsúlyozza a Lengyel Püspöki Konferencia Nevelésügyi Bizottsága. Önkéntesek ezrei ajánlják fel segítségüket a spanyol egyházban mások támogatására. A spanyol helyi katolikus egyház tevékenységéről megjelent legfrissebb júniusi jelentés szerint 2019-ben több mint 4 millió embert támogattak az egyház 9119 szociális és egészségügyi intézményeiben, illetve a 20 ezret is meghaladó önkéntes munkájának köszönhetően, akik felajánlották idejüket mások körülményeinek javítására. Az egyháznak a rászorulókhoz való közelsége két érzékeny területen határozottan is kifejezésre jutott, az egészségügyi és a börtönpasztorációban. Több mint 20 ezer önkéntes közel 3 ezer plébánián vállalt szolgálatot és 176 ezer beteg gondozásában vett részt. Továbbá 2755 önkéntes foglalkozik 916 program keretében 21 ezernél is több elítéltel. Hatalmas munkát végeztek a segítségnyújtásban a katolikus egyházhoz kapcsolódó nem kormányzati szervezetek és intézmények számos területen. Ezek közé tartozik a Caritas 84.551 önkéntessel és 5.671 alkalmazottal, akik 2.680.000 személyt támogattak. A Manos Unidas szervezet 5.347 önkéntese 564 új projektet valósított meg, amellyel 1.420.000 embernek tudtak segítséget nyújtani. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, szombati adásunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő, Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétur Jézus Krisztus!
Mária Rádió.
Korábban elhangzott